püspök úr, tisztelt mellettes hölgyek és urak! Én nagy elfogódottsággal állok itt ilyen bevezető után főleg. Tehát idefele jövet éppen azt mondtam Péternek, hogy úgy érzem, engem jobban szeretnek az evangélikus egyházban, mint a katolikusban. Ez nem baj, de szóval én örülök neki. Minden esetre már nem először vagyok itt ezen a helyen sem. A múltkor angolul kellett beszélnem, az rosszabb volt. Most magyarul próbálok majd, igen. Nem fogok elbújni ide mögé, mert ez olyan személytelen. Nagyon sokan beszélnek ilyen pulpitus mögül, ilyen szoros, monoton fejhangon, és az szerintem nem annyira jó. Hát ez az előadás egy, hogy is mondjam, szóval meglepő tényeket kellene, hogy tartalmazzon, talán nem mindenkinek lesz meglepő. Minden esetre az, hogy a 2010-es startvonal az jó címválasztás volt, és én azért oda tettem kérdőjelként utána, hogy vajon van-e válság, és ha igen, milyen. Hát most kiderült, úgy állhatok itt, mint aki 5 évvel ezelőtt mondott valamit, ami bejött, és megerősített a múlt hét abban, hogy jó, amit csinálunk, mert most már az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma is az olajról beszél, hogy el fog fogyni meg minden. Úgyhogy most minden tévétől, rádiótól engem keresnek, aminek persze nem örülök, de én nem is alapvetően erről szeretnék most itt beszélni. Az önöknek, az önök munkájában van egy nagyon jól érzékelhető kihívás, amit ez az előadás tisztázni szeretne. Tehát lesz, illetve már van egy olyan problémakör, amire persze nehezen nyitott az ember, hiszen a hittudomány az valahol nem reália, tehát nincs annyira köze a reál tudományokhoz, mint mondjuk a fizikusnak nekem. Minden esetre most meg kell valósítanunk az alcímet mégiscsak egyház és világ különös találkozóját. Én szeretnék önöknek segíteni, támpontokat adni abban, hogy a hétköznapi munkájukban, amikor ennek a jelenségcsoportnak az első tünetei mutatkozni kezdenek, hát tulajdonképpen már mutatkoznak gazdasági válságnak álcázva, akkor tudjanak segíteni a híveknek abban, hogy Krisztus üzenete erről is szól, és itt is van mit mondani. Legelőször is talán összefoglalnám azt a három mondatot, amiben az előadás kulcsa megvan, illetve már két mondat és egy kérdés. Azt hittük nagyon sokáig, hogy semmi baj nincs, az emberiség fejlődése töretlen. Ezt fogom az előadás első részében bemutatni. A második részben azt, hogy sajnos ez nem így van. A válság, jelenség, csoport itt van előttünk, és nem nagyon tudunk előle elugrani most már, pláne egy olyan pici országban, mint Magyarország. Ha ez a helyzet, akkor ebből teendők sokasága származik a számunkra. Meg kell válaszolnunk a kérdést, mit tudunk mi tenni személyes életünkben, és abban a közösségben, ahova Isten állított bennünket. No, hát akkor legelőször is nézzük meg, hogy hogyan merült fel az a kérdés, hogy valami probléma van például azzal, hogy sokan élnek a Földön, és ezek sokat fogyasztanak. Ez az út, ez az ókori görögöktől talán mondjuk Máltuszig vezet, és aztán persze tovább is, mégiscsak itt is az ókori görögökkel kell kezdeni, mint nagyon sokszor máskor. Ugye alapvetően már az ideális állammal kapcsolatban többen, így például Platón és Arisztotelész is írtak ezekről a kérdésekről, és hát itt van a legutolsó, az Malthus, akit annyira már nem szerettek, hogy szobrot állítsanak neki, de hát képe azért van. Szóval az ókori görögöknél egyáltalán nem abból a szempontból, amiért mostanában fölvetik, fölvetődött a kérdés, hogy vajon kell-e szabályozni azt, hogy hány gyermek legyen egy családban, és ha igen, akkor hogyan? Természetesen ebben most nem megyek bele, én azt is fölteszem, hogy vannak itt ehhez nálam jobban értők, hanem egy elegáns ugrással eljutok egészen Malthusig. Malthus egy anglikán lelkész volt, akinek a sztoriát, most remélem, hogy el fog indulni a videó, ezzel a kis videóval lehetne összefoglalni. Azt hiszem rá kell kattintani. Igen, indul a videó, hát 1798 Anglia, Malthus, egy napon itt van ő, Malthus, arra döbbent rá, hogy a búza a termés csak lineárisan nő, az emberek száma meg hatványozottan, tehát egy idő után nem lesz ennivaló. Azt is kiszámolt, hogy ez mikor lesz. 1890-re elfogy az élelem, mit csináljuk akkor? Hát keressük meg a betegeket, meg a gyámoltalanokat, és hát például verjük őket adjuk. Szóval Malthus azt mondta, hogy ez a megoldás. Hát, nem is szerették őt ezért annyira nagyon. Miért? Persze, aztán később az is kiderült, hogy valójában Malthusnak nem volt igaza. És akkor ezzel a kérdést elaltattuk. Ez egyébként, gondoljuk meg jól, a fölvilágosodásnak a kora. Az akkor, amikor az emberi ész úgy hitte, hogy lerázta magáról a békjókat, azokat a békjókat, amiket a vallás, a babonaság, a sötétség ilyenek raktak rá, és most majd meg tudja oldani csak ésszel a saját problémáit. No, hát... Igazából ebben van is igazság, hogy meg tudjuk oldani. Mert mondhatjuk azt, hogy most jelen pillanatban a Földön van elég. Van elég az élelemből. Nézzük csak. Tényleg van elég, még sok is. Szóval ez az egyik, ezekből van 800 millió. Meg van a másik, hát ezekből is körülbelül 800 millió van. A képek gondolom ismernék, tetszenek. 2005-ben a National Geographic-nak ez egy díjnyertes képe volt. Elmesélem a történetet is. Ez egy kis fiú itt térden csúszva megy a képtől kicsit elhelyezkedő ENSZ segélyosztó hely felé. A kesejű meg gondolom számító módon kíséri. És lefényképezte a fényképész, és nem tudja, hogy mi lett vele. Tehát nem tudta meg, hogy mi lett a gyerekkel, de később akkora hatást tett rá ez a fénykép, hogy öngyilkos lett. Tehát láthatjuk, hogy tényleg már most tulajdonképpen olyan baj van, amit meg tudnánk oldani. Van körülbelül 800 millió túltáplált ember a Földön, meg 800 millió éhező. Hát akkor cseréljük ki, és akkor nem lesz gond. Persze valami igaza volt Malthusnak. Ez most egy kicsit közgazdásszá kell várnunk egy pillanatra. Ez a határhaszon elmélet, amiről szeretnék beszélni. Hogyha megy előre az idő, akkor egy adott új termék, egy novum bevezetésével kezdetben nagy hasznot lehet kaszálni annak, aki első a piacon ezzel a termékkel, gondoljunk a mobiltelefon bevezetésére, amikor még senkinek nem volt és betört az országba, azok arattak bele a legtöbbet, akik hamar léptek. Persze, amikor már egyre több embernek lett mobiltelefonja, egyre kisebb lett a mobiltelefon gyártók és forgalmazók haszna, de hát ilyenkor kell megcsinálni azt, hogy az ember beletesz valami kütyüt még a telefonba, például lehessen vele, mit tudom én, fényképezni, akkor új telefon, új technológia, akkor indul az egészből belőle. És aztán, hogyha már ez is elmúlt, akkor lehessen vele internetezni, és akkor megint megy tovább, és akkor így a határhasznot szépen ki lehet tolni. Ez nem más mutat, mint az emberiség technológiai fejlődése. És Malthus ezt nem vette bele a számításába, hogy a Földön egészen a 16. századtól kezdve erőteljes technológia újításoknak köszönhetően több és több embert vagyunk képesek eltartani. Most pillanatnyilag a jelenleg iparszerű mezőgazdasággal, amelyik hát igazából nem élelem termelés, hanem egy ipari ágazat, el tudnánk látni körülbelül 8 milliárd embert megfelelő elosztás mellett. Most már csak az a kérdés, hogy ez örökké így marad-e. És itt vetődik fel újra az a probléma, hogy most akkor igaza volt-e Malthusnak, vagy sem. Tehát az emberiség most ott tart, hogy ez a legutolsó technológia már kezd kifulladni, ez az olajkor, amiben most vagyunk, és ez még 8 milliárd embert ellát talán, de a rossz elosztás miatt már 6,5 milliárdból is éhezik majdnem 1 milliárd. Hát a gond az, hogy át tudunk-e lépni egy következő technológiára, ami lehetne például a génmódosított élelmiszerek, de az mondjuk inkább ne lehessen, annak nagyon rossz és előre nem látható hatásai vannak. Mégis sokan hisznek a technológiai haladásban. Tehát idáig tartott a történet összefoglalva. Kérdést felvetettük. Tudunk-e tovább menni a határhaszon görbén, vagy vége a fejlődésnek? És ha igen, ennek milyen következményei vannak? Hát nézzük akkor meg ezt a közösen válságtüneteknek hívható együttest. Nézzük meg legelőször is, hogy miért él ennyi ember a Földön. Én sokáig nem értettem. És amikor megláttam ezt az ábrát, nyilván a Földön különféle energiaforrások szabadultak fel az idők során, ahogy a technológia fejlődött, és ez javított az életkörülményeken, és főleg az élelem termelésen, ennek köszönhető, hogy elhagyva a lilába jelölt biomassa felhasználás, ez a fatüzelés, jött a szénkorszak, majd az olaj és a földgáz korszaka, ennek köszönhetően él körülbelül 7 milliárd ember ma a Földön. Tehát nem máshol van a technológia szerepe, mint ebben a görbében. Tehát nem azért élünk sokan a Földön, mert mit tudom én, vannak ilyen meg olyan oltások. Mert ha lennének csak ilyen meg olyan oltások, akkor sok gyerek megmaradna, hogy aztán éhen haljon. Szóval valójában a hatalmas mód megnövekedett energiafelhasználásban van az emberiség fejlődésének a kulcsa. Ez a társadalom energiával működik. És mindig belegondolok, amikor felszállok egy vonatra, hogy nagyon jó dolog a vonat, de egy óriási mennyiségű, 2,5 megawattos teljesítményű mozdony buszra, az 2500 kenyérfordulóra. Ekkora teljesítményű egy villanymozdony. Szóval elképesztő az, hogy az ember mit használ azért, hogy például csak eljusson egy műhelyünkat.
Kenyérpirítót mondod?
Igen, 2500 kenyérpirító. Annyival egyenértékű, mint mind nagyon szóval. És mi gerjeszti ezt a népesség robbanást? Nem csak az, hogy ezek a harmadik világban élő emberek annyira szeretnének sok gyereket, ebbe jó belegondolni, hanem ez. Például a gyerek. Indiában, ezt olyan mesélte, aki ott lakik, onnan jött, majd minden családban szükségszerűen van egy 16 és 22 év közötti fiatal, mert az oda települt nyugati multi legvalószínűbben őt alkalmazza. Tehát nem azért van annyi gyerek, mert őt azt nagyon szeretnék, meg hú, de milyen jó, hanem nem muszáj. És mivel ez így van, ezen érdemes elgondolkodni, főleg akkor szoktam ezt mondani, persze mindig az a szemreállás érő, de jó, hát itt vegyen az ember, csak a 2000 forintos kínai cipőt engedheti meg magára. Ezt mondjuk én sem tudom, de biztos meg lehetne ezt jobban mondani. Jó. És hány föld kell ahhoz, hogy mi így éljünk? Hát most már egy úgy tűnik nem elég. Ez a görbe az ember használatát mutatja, hogy hogyan használja a földet. De ahogy látjuk, a 20. század végén ez a görbe folyamatosan növekedett, ez az egy, tehát ez a föld eltartó képessége, ez a zöld vonal, ez maga a föld. És itt a 80-as években történt valami rendkívül érdekes, fölé lett. És hogy tud fölötte lenni, ezt mindjárt elmesélem, de össze döbbenjük rá, hogy pillanatilag többet használunk mondjuk egy év alatt, mint amit a föld egy év alatt adni képes. Mitől tudjuk ezt mesterségesen lebegtetni a társadalmat a föld eltartó képessége fölött? Attól, hogy veszünk energiaforrásokat a föld mélyéből, amik réges-régen elpusztult növények és állatok maradványai. Ha ez az adalék nem lenne, akkor nem tudnánk ilyen mesterségesen magas szinten léteztetni a társadalmat, mert látható, hogy már most nagyobb terhet ró az emberi civilizáció a földre, mint annak az eltartó képessége. Tehát ezt az egyensúlytól távoli helyzetet azért tudjuk fenntartani, mert rengeteg bevitt energiát használunk. Egy ember, mondjuk egy magyarországi ember egy nap általosan 40 rabszolgát foglalkoztat. Tehát van azt hiszem a Romeo és Julia operettben vagy musicalben egy ilyen sor, hogy lehetsz király, mindenki király, van 40 rabszolgája, ezt áram, kőolaj és egyéb energiaforrások formájában használja. Ha ez nem lenne, akkor két kezével 40 része energiát tudna egy nap összehozni, vagy munkát elvégezni, mint amennyit így egyéb. Láthatjuk, nagyon messze vagyunk attól, amire azt mondhatnánk, hogy ez megtartható, ez fenntartható, működtethető. És a Föld közben tönkre megy. Miért nincs ilyen a természetben? Tegyük fel ezt a kérdést magunknak. A természetben azért nincs ilyen, mert a természet az nem ismeri azt a fogalmat, hogy túllövés. A természetben vannak korlátozó tényezők. Nézzünk egy nagyon egyszerű példát, egy mezőn élő birkanyájat. A birkanyáj, ha csak a mezőn lévő füvet, meg a birkanyáj méretét nézném, akkor ez egy ilyen fölfutás, összeomlás, újabb fölfutás, összeomlás véget nem érő sorozata lenne, de soha nincs így. Azért, mert vannak például kártevők, amik gyérítik a füvet. Vannak ragadozók, amik gyérítik a birkaállományt. Vannak betegségek, amik úgy szintén. Mire a birkaállomány elérni egyáltalán azt a szintet, amit a mező el tud tartani, már meg is áll a nyáj növekedése a létszámban, mert egyszerűen a természet úgy beszabályozza ezt az egész folyamatot. És akkor emberek, mi hogy tudunk a föld eltartó képessége fölött létezni? Nagyon egyszerűen. Az ember nagyon sok folyamatban nem a természet része, hanem riválisa. A társadalmi rendszer a természetes rendszer ellenségeként él a földön. Előleveszi el az életteret, pusztítja az ökoszisztéma szolgáltatásokat, elveszi a nyersanyagot és odazúdítja a hulladékát. Amíg ez így van, addig ez a társadalom semmilyen szempontból nem nevezhető feltartható. És ez csak a probléma egyik fele. A másik fele az tulajdonképpen egy olyan fogalom, amit területhasználattal mérhetünk le. Én tudom azt például, hogy ha én kihajtanám a mi sertéseinket otthon a mezőre, akkor egy év alatt az egy sertés körülbelül egy hektár mezőn érezni jól magát, ahol még víz is van. Ezt eltartó képességnek hívják, mekkora terület szükséges az ember eltartásához. Ezt jelzi ez a zöld oszlop. Jelenleg a Földön tulajdonképpen, ha összeszorozzuk a területet a bioproduktivitással, tehát a terület hozamával, mindenkire jutna 2,1 hektár, minden emberre. Ekkora területen kéne megtermelnünk az élelmünket, ekkora terület kéne, hogy a szemetet feldolgozza, és így tovább. És ekkora terület rendelkezésre is áll. És akkor, júj, hát ez nem látszik, felolvasom inkább, hogy mi van a lila oszlopon. A lila oszlopon a népesség, a fogyasztás és a szennyezés szorzata áll, és ez adja meg az ember valódi lenyomatát, mert ennyit tudna eltartani a Föld, És ekkora valójában a mi lábnyomunk. Hát ez ugyanaz, mint az előző ábra, csak másképpen. Rés van az igény, a lila, és a képesség, a zöld között, ezt hívják túllövések. A társadalom egy mesterségesen magas szinten létezik. Jó? Hogy néz ez ki? Azt hiszem, hogy ezt fogjuk látszugrani. Igen, ezt nem akarom elmondani, hanem ezen az ábrájóban fog látszani. Amely térképen lévő országok nagyon sötét, piros vagy rózsaszín színűek, azokon a területeken valamiért nagyobb az egyfőre jutó használat, mint amit a terület megenged. Hát, hogy Amerikában ez miért van így, az nem túl meglepő. Aztán, hogy Kínában miért van így, az már egy picit meglepő, de nem annyira. Az, hogy Európa miért piros, az megint csak nem meglepő. És hát nyilván nem annyira látszik, a Brazília az nagyon sötét zöld egyébként, ugyanúgy, ahogy Kanada is. Ott nem ér sok ember, és a terület majdnem érintetlen. Tehát kétféle okból lehetséges egy területen túlhasználat. Kétféle okból lehet az emberiség ökológiai lábnyoma, illetve a népesség ökológiai lábnyoma nagy egy országban. A túlfogyasztás miatt, mert egy amerikai nem 40 rabszolva jut, mint ránk, hanem 200, tehát egy amerikai nagyobb pazarló módon él, vagy túl sokan élnek az adott területen, mint Kínában. És itt a fogyasztás minimális. Tehát szó nincs arról, hogy egy kínai annyi a magas életszínvonalon élne, mint egy magyar ember mondjuk, arról az, hogy rengetegen vannak, és ugye sok kicsi is sokra megy. Hát vannak kevésbé elpusztított országok itt Latin-Amerikában és itt Afrika egyes részein, de hát természetesen, ahogy szokták mondani, ami késik nem múlik, úgyhogy ha ez így folytatódik tovább, akkor ez az egész előbb-utóbb pirossá változik. Jó, hát most már érdemes föltenni ezt a kérdést, hogy mi a teendő. Hát először is szeretném elmondani, hogy itt most tőlem ne tessék várni a megoldást, tehát ez az ötvenes ember ez nem azért érkezett, hogy elmondja mi a megoldás, hanem hogy egy konszenzust teremtsen. Először is szeretném elmondani, hogy nem lehet csak úgy kiirtani mindenkit. Vannak körök, akik azt akarják. Ugye? Az élet az egy ajándék, nem játék. Isteni akarat ellenes gátolni. És most itt a katolikus álláspontot mondom, hogy a természetes gátlása megengedett, mert még mondtam, én katolikus vagyok, de hát ez nem baj, ez, tessék elnézni ezt most nekem. És az viszont tényleg biztosabb, azt hiszem egyetérthetünk itt, hogy van egy fogódzópontunk, hogy a szexualitásnak van önértéke, és ebből kifolyólag be kellene vezetni új kategóriákat, új gondolkodást a morálisban, amiről majd mindjárt beszélni szeretnék. Persze, hogyha a katolikus álláspontban is vannak, hála Isten, már repedések azokon a régi dogmatikus falakon, építményeken, amik azt mondták, hogy nincs itt semmi baj, Malthus tévedett, majd elosztjuk rendesen, és akkor nem lesz gond. Igazából gond lesz, mert ugye a Föld az valahogy így néz ki, hogy maga alá temette ez az olajos hordó szegényt, úgyhogy el kell fogadnunk, amit a kairói konferencián, ahol a Vatikán is képviseltette magát, kimondtak, hogy a Föld véges, és nem elégíthetőek ki többi az igények, akármilyen mértékben. És energia gondok várhatók, erről egy picit külön még fogok beszélni, de mielőtt eljutnánk idáig, valamit nagyon-nagyon fontos leszögezni. Azt, hogy ezt az egész játszmát, ezt csak közösségi szinten lehet mostantól játszani. Tehát nem tudjuk azt megoldani, hogy én teszek valamit, és a másik nem. Volt egy cikk, talán a New York Times-ban, nem emlékszem pontosan, aminek az volt a címe, hogy 8 dolog, amit megtehetsz a környezetedért. Másnak jött egy olvasói levél, hiába teszek én 8-at mellette, ha a szomszédom 1000-et tesz ellene. Tehát csak közösségi szinten. És ezért fontos az, amiről most így beszélünk, hogy a közösség szerepe ebben óriási. Ugyanis nem lesz elég energia etetni ezt a 7 milliárd embert. Most érek rá az energiát. Ez egy nagyon-nagyon látványos és érdekes görbe, ez a Föld kőolaj kitermelését mutatja, 1910-től napjaikig itt három felé válik, és van a két mese, meg az egy valóság. A mese az az, hogy hát majd így folytatódik, amíg el nem fogy, 30 év múlva lesz vége. Vagy szinten tartjuk, és 40 év múlva lesz vége az olajnak, de addig nem kell aggódni emberek, addig minden rendben van. Nem lehet. Azért nem lehet, és ezt egy bankos hasonlattal mondom el, aztán már jobban értjük. A tessék elképzelni, hogy van a bankban 1 milliárd forint. Jó, jó, oké, sikerült, rendben van. És akkor a bank az hoz egy olyan szabályt, hogy januárban mondjuk 20 ezer forintot vehetnek ki naponta. Hát jó, ezzel még el van az ember. Februárban 10 ezer, márciusban 5, áprilisban 2500, 1250, 625 és így tovább. Világos, hogy az év végére tulajdonképpen nem tudnak megélni abból a rengeteg pénzből, ami egyébként maguknak a bankban van. A kőolajjal is pontosan ez a helyzet. Tudjuk, történelmi tapasztalatokból, hogy egy területen lévő olajmező kitermelése, az mindig ilyen púpos görbét követett, akár az amerikai olajmezőket nézzük a 60-as években, az északi-tengerieket a 70-es években, vagy a föld összes olajmezőjét mostanság. Elér a kitermelés egy tetőpontot, és onnantól akár akarjuk, akár nem, jön a bank. A bank minden hónap a kevesebb pénzt ad. Csökkenni kezd az olajkitermelés. És nem azért, mert nem vagyunk ügyesek, hanem hát ez geofizika. A geofizika így működik. Akár szeretjük ezt, akár nem. És nézzék csak, még 80 év múlva is lesz olaj, csak hát bőven nem annyi, mint most. Állítólag a társadalom 80 év múlva háromszor ekkora akarna lenni, nem tudom miből, de ettől függetlenül ez az előrejelzés van. Minden esetre az viszont biztos, hogy az olajkitermelés az lényegében most nem csökken, sem ez, sem a piros szagatot, mint forgatókönyv nem valósítható. Ugyan lehet azt mondani, hogy hát persze, akkor csinálunk majd megújuló energiaforrásokat, vagy majd takarékoskodunk, tehát hosszú távon ez sem egy. Hiszen gondoljunk bele, 240 ezerrel vagyunk többen minden nap. Ennyiben nő a Földön a népesség, ezek mind enni akarnak, és például ilyen országok, mint India, meg Kína, azok pedig mind-mind azt szeretnék, ha olyan életszínvonalon élne az ő lakosságuk, mint az amerikai. Most mi kellene ahhoz? Ha mindenki olyan színvonalon akarna élni, mint egy amerikai ember, akkor az a lábnyom, az hatszor lenne nagyobb, mint a Föld. Ez világos, hogy ilyen nincs, mert ez nem fog menni. Jó. Tulajdonképpen hogyan termelünk? Most csak az élelemről beszélek, mindenhol máshol elmondható ez. Igaz ugyan, hogy megnőtt az eltartható népesség körülbelül 700%-kal, tehát 1 milliárd helyett 7 milliárd embert etetünk jelen pillanatban, de ehhez megnöveltük 17-szer a bevitt energiát a mezőgazdaságban, tehát tulajdonképpen nem egy hatásos dolgot csináltunk. Valaha a mezőgazdaság kivett energia, most az élelem energiájára gondolok, kilokalóriára, ahhoz képest háromszor annyi munkát tettek bele ezek a kaszáló emberek, meg az ökrök, meg a lovak. Manapság átlagosan 10-szer több energiát teszünk bele, mint a gabonának az energiatartalma. Vannak nagyon intenzív gazdasági környezetek, mint például az Egyesült Államok, ahol ez a kép is készül, ott ez a szám nem 10, hanem 20. Tehát teljesen világos, hogy ez a modell nem tartható meg. Vagyis ha kihátrál a kőolaj ebből a rendszerből, akkor az a mezőgazdaság nincs, legfeljebb ez van. Mégis játszunk el egy pillanatra a gondolattal, hogy az olaj nem fogy, találunk megfelelő helyettesítőt, amit én kétleg, de tegyük fel. Ebben az esetben meddig tud bennünket etetni ez az iparszerű mezőgazdaság? Nem sokáig. Ez az egyfőre jutó gabona termést mutatja a Földön az 50-es évektől lényegében akarjuk. Látható, hogy dacár minden erőfeszítésünknek a 90-es években tetőzött az egyfőre jutó gabonahozam a Földön, és azóta lassan csökken. Milyennek az oka? Egyrészt túlhasználjuk a földeket, másrészt vannak földek, ahol már hiába műtrágyáznak, a földek halottak. És ez nem mit tudom én hol van, hanem például Győr-Moson megyéből beszélgettem agrármérnökökkel. Vannak földterületek Magyarországon, ahol a műtrágya válasz nulla, az a föld halott. Annak vagy 100 év pihentetés, vagy 50 év természetes trágyázást kellene ahhoz, hogy ez a föld helyreálljon. És több millió hektár pusztul el naponta. Magyarországon 17-szer gyorsabban pusztul a föld, mint ahogy a regeneráló ciklusok építenék az intenzív élelemtermelő mezőgazdaság miatt. Tehát ez a rendszer se tartható. Ha lenne energia, ez a rendszer akkor is meghalna. És itt most mesélek valamit még. Nem csak az olaj fogyott el ebből a rendszerből, illetve nem fogyott el, lesz még 100 év múlva is, csak nem ennyi. Tehát nem csak az olajból értünk el egy elérhető legnagyobb hozamot, ami után váltásra van szükség. Sokkal nagyobb baj, hogy a természetes környezet is teljesen tönkrement ebben az elmúlt 300 évben az iparosítás során. Jelenleg Magyarországon a fajok, az őshonos fajok 40%-a létezik. Tehát képzeljünk el egy masinát, amiben 20 ezer alkatrész van, és ebből kiveszünk annyit, hogy csak 8000 maradhasson, és a masina háborítatlanul működik. Ilyen ember által gyártott gép nincs. A természetes rendszer elviselte ezt a pusztulást, és működik. És hol van meg ezen a 93000 négyzetkilométeren az eredeti élőrendszer a terület 4%-án? 4%-án maradt ott. És ott is a fajta gazdagság szűkült 40%-a. És ellátja a feladatát. Van tiszta víz, még termelődik talaj, és vannak egyéb ökoszisztéma szolgáltatások. Még működik a természet. Azt mondta valaki, egy ökológus egyébként, hogy az Isten létezésének a legnagyobb bizonyítéka, hogy még létezik ökoszisztéma, hogy még működik. Már régen össze kellett volna. És ahogy bánunk vele, Tehát például tegnap Hír TV-ben volt egy felvétel, erdészekkel voltam együtt, és ők egyszerűen nem értették, hogy miért kérdezem tőlük, hogy hány százalék a természet közeli a magyar erdők. Azért kérdeztem ezt tőlük, mert az ültetvény erdő az nem szaporítja az ökoszisztéma szolgáltatásait, hanem gyéríti. Vizet von el, nem tisztítja a levegőt, hanem szennyezi, mert ültetvény. Nem úgy épült fel, mint a ház, hogy van alapja, meg fala, meg teteje, hanem oda ültettük a fát. A többit azt meg elhagytuk, hát nem engedtük, hogy kialakuljon. Aztán majd kivárják 20 év múlva, és megint fát ültetünk oda. Nem engedjük meg, hogy a sorozatos felépülés, idegen szóval szukcesszió jelenségével épüljön fel ott a rendszer. Hogy először a gyep, aztán a cserje, aztán a zárótársulás, a lombkorona. Hogy így épüljön fel. Mi mindig csak a fát telepítjük újra. És elfogy a talaj regenerálódó képessége. Tönkre megy az ökoszisztéma körülött, ha ezt így folytatjuk tovább. Ennek már nincs is sok vissza. Tehát tényleg azt mondják az ökológusok, ez nagy csoda, hogy működnek Magyarországon, meg a világon bárhol ezek a szolgáltatások. Nem engedjük a szukcessziót kiépülni, nem engedjük az ökoszisztémát helyreállni, regenerálódni. Nincs idő. A 17. században az volt a furcsa, ha 50 centinél kisebb átmérőjű fát vágtak ki, ma az a furcsa, ha van egyáltalán valahol ilyen. Tehát ez a baj. És tarvágást csinálunk, több hektáról tüntetjük el egyszerre az erdőt, utána jön az eső, elviszi a termőtalaj, aztán arról nem is beszélve, hol menjenek az őzek, mókusok, meg még ki tudja, mi nem. Régen szállalással csinálták ugyanezt, csak meghatározott fákat volt szabad kivágni. Az ember meg itt látszik, nem együttműködik a természettel, hanem riválisan. És amíg ez így marad, amíg riválisai leszünk a természetnek, addig hát egyrészt mi húzzuk a rövidebbet, másrészt nem tudunk fenntartható társadalmat építeni. Ha önöknek van érzékük az analógiához, a hasonlatos gondolkodáshoz, akkor gondoljanak bele, hogy most elmondtam, milyen ramat állapotban van a természet. Mivel mi végül is valahol mégiscsak a természet részei vagyunk, akkor gondoljanak bele, milyen ramat állapotban lehetünk mi, mint társadalom. Ha a természet ilyen hozzá. Szóval ezek nagyon fontos dolgok. És a szabadjon itt egy Hamvas Béla, nem tudom szó szerint idézni, de idézetet mondani. Szokták tőlem kérdezni, de hát maga nem normális, miért csinálja ezt? Hát miért ijeszti meg az embereket? Mert ez olyan, ahogy Hamvas Béla írja, hogy az emberiség nagy csoportjai, mint lavina zúgnak lefelé a létfelejtés lejtői. Ezt gondolom lehet érteni. A természet azonos gondolkodás megszűnése és egyébként. Zúgnak lefele a létfelejtés lejtői, és ugyan az nem várható el, hogy az én kiabálásomtól ez a lavina megáll, de ahogy Hamvas Béla írja meg, én is gondolom, én érző lény vagyok, és nem tudom megállni, hogy ne kiabáljak. Tehát pillanatilag itt tartunk. Kevesen vannak, akik kiabálnak, de egyre többen veszik észre, hogy valami baj van. Jó? Elnézést a kitérőért, természetesen megyünk tovább. Hát akkor mit kellene tenni? Ez egy annyira szép álláspont, amit itt sikerült kiokumulálnom egy cikkből, hogy erre kicsit részletesebben kitérni. Hát először is. Most persze, amiről beszélek, az Magyarországon nem probléma, itt nem nő a népesség, hanem fogy. De úgy általában a harmadik világban a pasztoráció célja valószínűleg az kellene, hogy legyen, hogy a házaspárok teljes információt kapjanak arról, hogy milyen gondban van a világ. Ezt globális felelősségnek hívta az a teológus, akinek a cikkéről most beszélek, és majd az utolsó diálog is lesz. A döntés természetesen az övék, hogy hány gyermeket vállalnak, de hogyha valaki rájön arra, hogy úgymond süllyed a hajó, akkor hát, ha nem azzal fog foglalkozni, hogy úgymond tudjon még enni a svéd asztalról, vagy lehet, hogy éppen azzal, ki tudja. Minden esetre itt megint mesélek egy történetet. Milyen stratégiát lehet követni a süllyedő titanikon? Hát voltak, akik a szalonban maradtak és beszélgettek, mert úri ember módjára akartak meghalni, mások összepróbáltak eszkábálni mentőcsónakokat, és volt egy pincér, aki úgy gondolta, hogy most már mindegy, és volt ott egy 1880-as, tehát akkor 32 éves viszki, és ő úgy gondolta, megissza, az már nem kell senkinek. És annyira részeg lett, hogy fogalma nem volt, hogy került a Kárpátiára, a mentőhajóra, de túlélte. Tehát... Tehát van három álláspont, na most persze, aki a szalomban marad, az meghal. Aki megpróbál összeeszkábálni valami mentőtutajt, az túlélheti, és hát úgy látszik, a viszki is segít, de tehát komolyra fordítva nem lehet egy stratégiát kiválasztani, hogy itt most mit kéne tenni, és itt nem vagyunk elég okosak mi sem, akik ezzel esetleg már 5-6 éve foglalkozunk. Érdemes bemenni a szalomba, meghallgatni, mit beszélgetnek az emberek. Érdemes megnézni, hogy csinálják a mentőcsónakot, de jó, az ember tudja, hol van a viszki is. Szóval ez a döntés, az mindenkinek magára van bízva. De talán azt is mondhatnám, hogy mostantól nincs olyan, hogy én csak mi van. Ez a hajó süllyed, és ezt csak közösen tudjuk túlélni. Az már elment az a hajó, hogy több mentőcsónak legyen, annyit raktak rá a gyárba. Tehát most már ezt nem is tud kezdeni. Egyébként ezt a Titanic hasonlatot nagyon szeretem, és a végletekig ki szoktam aknázni. Szóval a döntés az mindig azoké, akik éppen az adott élethelyzetben élnek. Hogy ők úgy gondolják, hogy ebben a szituációban is ennyiben annyi gyereket vállalhatnak, világos. Ami fontosabb, talán a gazdag országoknak föl kéne ajánlani a GDP-jüket, egy részét legalábbis, arra, hogy a harmadik világban, hát mondjuk szerintem ne abortuszt a költség, hanem például arra, hogy ott növeljék az iskolázottság. Az iskolázottság összefüggésben van azzal, hogy egy ember hány gyereket vállal, mert nagyobb felelősség tudat végre. Aztán kellene csökkenteni a csecsemő halandóságot is, ami szintén afelé tolná ezt az egész összképet, hogy a végén annyian lennénk a Földön, amennyien eltarthatóak vagyunk. Ez mind-mind így nagyon fontos. És a végén még egy dolog, amit elfelejtettem rárakni eredjára, hogy ez már nem egy házi álláspont, hanem más. Ugye beszéltem itt arról is, hogy a társadalom is nagy bajban van, és nem csak a népesség miatt, hanem az miatt is, hogy fogy az energia, a nyersanyag, egy rossz pénzrendszerünk van, és így tovább. Hogy oldható ez meg? Csak is úgy, ha olyan rendszereket építünk ki, amik másolják a természetet. Most elmesélek egy ilyen rendszer, Pauli-féle sörgyártásnak hívják. Ez nem a fizikus Pauli, ez egy ma is élő üzletember, akinek van egy kutatóintézete, Nulla Energia, ez a neve a kutatóintézetnek, svájci, nagyon szimpatikus ember, és a következőt állapítottuk meg, amikor beszélgettünk, hogy az ő rendszerei hatékonyabbak, mint a maiak. Mit csinál egy mai rendszer? Vesz valahonnan nyersanyagot és energiát, beteszi egy gyárba, az ott őrlődik, átalakul, közben hulladék, és hulladék energia keletkezik, meg a végén egy végtermék, ami akár a sör, akár a cipő, 20 év múlva már biztos, hogy szintén hulladék. Tehát nyersanyagból hulladékot csinál a mi rendszerünk rendkívül hatékonyan. Egyre nagyobb skála. A természetben ilyen nincs. A természetben körfolyamatok vannak. Ami az egyik rendszerből kipotyogó hulladék, az a másik rendszernek nyersanyag. Gondoljunk csak például a temetőkben tenyésző dús növényzetre, vagy bármilyen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A természetben nincs hulladék, és a természetben nincsenek fölösleges üres járatok, csak a mi társadalomban. Most ez a Pauli-féle sörgyártás a következőképpen néz ki. Ellentétben a mi sörgyártásunkkal, itt amikor az árpát ugye kifőzik, a sörárpát, a kumlót, akkor azt utána nem dobják ki, mint nálunk, és nem lesz belőle veszélyes hulladék, hanem utána megcsócsáltatják baktériumokkal. Ennek az eredményeképp ez a maradék emészthetővé válik sertések számára. A kimosódott lúgos vízben nagyon jól megél egy gombafaj, ami élelmezésre használható fel. Aztán a közben keletkező széndioxidot, ami a gyártás során felszabadul, ezek a gombák szintén hasznosítják, egy algával szimbiózisban. Tehát nem történik széndioxid kibocsátás. A rendszer, mivel össze van gomba, több élelemtermelő és egy sörgyártó ciklus, 5-szörös energia és 8-szörös munkahatékonyságú, mint egy hagyományos sörgyártó. Hol használják ezeket a rendszereket? Jellemzően a harmadik világon, mert nincs pénz egy nagy sörgyár megépítésére, csak egy ilyenre. 100 ilyen megoldása van a Pauli-féle kutatócsoportnak, mi együttműködünk velük, és 5-6-ot megpróbálunk adaptálni Magyarországon. Hát tudom tolmácsolni ezt az értetlenséget, amit az ipari szakemberek arcán szoktam látni, mikor egy-egy ilyet elmesélünk. Még mindig nem eléggé tudatos az, hogy itt mi pazarlunk, tehát hogy valami mást kellene csinálni. Ezek a ciklikus rendszerek lehetővé tennék, hogy Magyarország minden további nélkül eltartson 15 millió embert, ellássa őket hővel, árammal, élelemmel, és még jusson külföldre is, és mindeközben helyreállítsuk az eredeti tájhasználatot, amit az elmúlt 1000 év alatt tönkretettünk, főleg az utóbbi 300 évben. Tehát ilyen körfolyamatok kiépítésére lenne lehetőség, és természetesen ennek a kommunikációja az mindannyiunk feladata. Tehát megvan a megoldás. Nem lehet azt mondani, hogy na kérem, akkor itt most elsüllyedünk a hajóval együtt, de hogyha sokáig vacakolunk, akkor ez lesz bennünk. Akkor hiába vannak jó megoldások, mert az egy fecske nem csinálja a jelenségség felelőtt. Igazából a végére egy mesét még szeretnék elmondani, egy utoljára, úgy látom, hogy fél órába belefértem. Tehát egy mesét szeretnék elmondani, ami nem is mese, hanem valóság. Hasonlít ez ahhoz, amikor kiesik valaki a repülőből. De mit lehet csinálni, mert most éppen már kiestünk a repülőből, mit lehet csinálni? Tehát az ember kettőt tehet, vagy halálra sikoltozza magát, vagy legalább abban pár percben élvezi a tájat. Én azt mondom, hogy élvezzék a tájat, mert hát ha olyan szerencsénk lesz, mint a vadászpilótának, akik lelőttek valahol Franciaország fölött a németek, és zuhant lefele, és ő élvezte a tájat, és hát hogy nem egy fenyőerdő jött ugye a képbe, hogy arra fog ráesni, olyan szerencséje volt, hogy nem nyásolta fel az első fenyőfa, hanem az árok közé esett, és azok annyira letompították a sebességét, hogy lekutyant a földre, levette magáról, ami maradt a jackyjéből, beballagott a faluba, és mutatta, hogy ő annak a gépnek a pilótája, amely ott lezuhant, nem is értették, hogy miről van szó, de aztán végül is fölfogták, hogy iszonyú mázni volt. Tehát, summa-summára, élvezzék a kilátást, ilyen szépet nem fognak látni még egyszer, egész civilizáció még nem tölt össze a Földön. És azt is mondanám, hogy a mi feladatunk nem az, hogy a levegőbe tartsuk a gépet, mert a gép már zuhan. A mi feladatunk önöké is, de milyenké kutatóké is az, hogy minél több fenyőerdőt telepítsünk, hogy puhára essünk. Köszönöm, hogy meghallgattak.